dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, remélem, hogy el tudják fogadni, hogy nagyon-nagyon átrájuk ezt a teremtést töltött első három fejezetét, hiszen ez az egész emberi mi voltunknak az alapalkotmánya. Az ember épp úgy kell igazodjon a teremtőjéhez, mint a műszaki eszközeinket a gyári utasa szerint akarjuk használni. Az embernek az most az utóbbi sokkal jobban fontosnak tűnik, a mai élethelyzetben pedig az embernek a saját sorsa, mégiscsak az első, és mégis attól függ minden. Tehát szeretnénk a Jóistennek eléggé megfelelni, teljesen megfelelni, és szeretnénk ezt a nekünk szó üzenetet nagyon mélyen átérteni. Nektek most újra megkérdezem, hogy érdekes volt ez a beszélgetésünk?
Igen.
És ezt ti már így tudtátok mindig, tehát ne semmi olyat nem mondtunk?
Nekem volt itt pár.
Nekem volt egy kevés új információ.
Tehát már ti is idősebbek lettetek a legutóbbi, mondjuk tavaly beszélés óta, másrészt pedig hát tényleg most leültünk, nyugodtan megbeszéltük, és remélem, hogy a hallgatók sem haragszanak érte, hogy ezt ennyire átrágjuk, mert rengeteg tévedés van, hit és olyan ütközés, ez nem igaz. És sok minden, ugye csak egy almaevés, meg, de nem arról van szó, itt az isteni lázadásról van szó. Tehát sok mindent a képekben beleragadva nem gondoljuk meg, hogy mit jelentenek. És ezért szeretjük ezt átvenni. Remélem, hogy ezt jól tesszük. Iskolában is próbáltuk tavaly, és azt hiszem, hogy ez élmény nekem magamnak is, mert akármilyen nagyon ismerem, de mégiscsak az ember újra és újra átgondolja. Ehhez kell kötni magunkat. Ugye, amikor az ember ezt átlépi, most vannak ilyen jelenségek, ilyen elméletek, amelyek az ember gyökerben forgatják ki a teremtett mi voltát akarják meg. Ha most az embert Isten félek és megteremtette, ezt a területet mi bántjuk és önkényesen kezeljük, hát az az ősbűnhöz hasonló dolog, az nagyon-nagyon nem vezet jóra. Ha az ember Isten nem veszi komolyan, akkor az önmagát meg az embertársai veszi komolyan. Az Isten test mindig embertelenségbe vezet. Miért vannak háborúk, miért van annyi intrika, hazudozás, mi van ostoba döntések, ugye mutatja azt, hogy az Isten nem veszük komolyan, akkor magunk is eltévedünk. Hát nem kisiskolással mondom, hanem elgondolkodva mondom mindezt. Jó, és akkor menjünk oda, hogy az utóbb említett harmadik fejezet, azért olvassuk el most az ELT szöveget, már nem ilyen gyermekképek mellett, hogy meggyőződünk arról, hogy mi az Isten igazi üzenete, mert minden az emberetben tragédia, az mind ezzel függ össze, minden, ami a bűnnel megjelenik, megjelenik, az mindig ezzel függ össze. Egy olyan prototípus, olyan minta ez a bizonyos bűnbeesés, ami meghökkentő. Tehát akármikor valamit svindlisztünk, rosszat tettünk, komisok voltunk, hogy pláne nagyon bántam viselkedtünk, mindig ez a fajta logika jön vissza. Valami kísértés, valami csábítás, valami emberi gyöngeség, és akkor el kell Isten rendje ellen lázadni, vagy Isten személy ellen lázadni, és akkor magunkra rántjuk a világot. Ez nem jó. Na akkor olvassa Gergő, azt kérem mondani, a harmadik fejezetet olvassuk most, ugye a Bibliával le van írva, és ahol kell megállunk, és odafigyelünk rá.
A bűnbeesés. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról. Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta. Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok.
Egy perc álljon meg. Hogy kell ide a kígyó? Mi ez a kígyó? Miért van itt kígyó?
A sátán.
A sátánnak a gúnyája, hogy úgy mondjam, ugye? A sátán gúnyája, tehát nagyon jól mondod, Emma, a sátán gúnyája, és hogy kell az ide, mert hol írták ezt le nagyon későn, több száz éves tudást, hitbeli átadást írtak végre le. Hol volt ez? A milyen fogságban?
Babiloni fogságban.
Babiloni fogságban. És ott Babilonban mi volt a kígyókkal?
Istenként tisztelték őket, és...
Így félelemből, meg igen.
Igen.
És ezért a Szentíró nagyon korszerűen, nagyon érthetően a kígyó formába, gúnyába öltözött a sátánt. Világos? Tehát akkor ennek
igen.
A másik pedig azt kérdezem meg, hogy az, hogy a sátán így incselkedik, ez a természetével függ össze?
Nem.
Nem?
Nem.
Természet, nem, nem.
De.
Hát dehogy is nem. De. Hát hogy acsalkék, ahol lehet az Isten, ebben akar kötni. Mert egy föllázott angyal, ugye? Egy föllázott, aki létezési pillanat, amikor döntenie kell ezt szabadon, akkor rosszul döntött Istenet. Valamit Istentől irigyelt, valamit, értem, világos ez?
Igen.
Tehát
igen.
Ugye ezért acsalkodik. Mint aki rossz tevő és gonosz tevő, és valakit megbántotta, és akkor keresi a mások, hol tehet be. Hol tudja másoknak ártani, ugye? Ez a fajta, ugye? Tehát világos, ez a sátános magatartás, a bosszúállás. Na most még egyszer kérdem, az jó, hogy miért az asszony szólította meg? Miért nem az Ádámot?
Szerintem azért.
Már jobban befolyásolható.
Hát a női psziché az hirtelenebb, az intuitív, mondjuk szaknyelven van, és valamire ráérez, ugye? Ma is láttam itt a Norán, hogy amikor erről van szó, akkor lányok mindig ezt, hogy amit érzek, azt szerint döntök. Tehát nektek nagy erőtök, hogy dolgokat rá tudtok harapni, de eddig még minden feleség megkezdtem, mondja, hogy amikor elhatározom, kitalál, a férje rákacsint, a férje azt mondja, hogy jó, akkor, vagy nem szól semmit, akkor megteszi. Tehát nektek nagyon jó, hogy kaptok egy támaszt, jól mondom ezt? Igen?
Igen.
De ez
igen.
Nem gyöngeségetek, hanem viszont ti sokkal elemésöktök. A pápa most nagyon sok nőt visz be a vatikáni szolgálatokba, a titkárnőnek, mert a női gondolkodás az békeszeretőbb, háziatartás, vagy háziasabb, családiasabb gondolkodású, ötletekben gazdag. Tehát ugye leleményes lehet egy anyuka, vagy egy leány is, ugye, nagyon sok jó. Most az egyik, ugye, Nobel-díjasunk is egy hölgy, ugye?
Karikó Katalin,
ugye, ez nagyon jó. Tehát világos, hogy tehát azért a sátán vele kísérdik, mert a férfiak egy kicsit lassabbak, sokszor sokáig tanakodnak, megfontoltabbak tudnak lenni, meg kicsit kényelmesebbek is, kicsit lustábbak is. A hölgyek azok ugye gyorsan kapcsolnak, és a sátán gondolta, hogy most ez egy ügyesebb lépés lesz. Na, menjünk tovább.
Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz. Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Az asszony látta, hogy a fa élvezhető tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle.
Na, stop! Ugye most megint gondoljuk át. Ugye a sátán csalogat. Igazat mondott?
Nem.
Hát hogy lehetne az ember az Isten leköröző, nagyobb tudású, vagy fölényesebb, mint az Isten? Ugye világos?
Igen.
Tehát ugye ez egy csalvetés volt, világos. Tehát megint hazugsággal. Egy kicsit piszkálta a női hiúságot, ugye? Kicsit az emberi hiúságot. Hogy hát ugye vetélkedjünk. És ugye ez nagyon szomorú dolog, hogy ugye az Éva pedig miért állt vele szóba? Ezt rosszul tette? Nem kell tanulni, tehát nem volt jó szóba állni vele. Ha olyan telefon érzi, ami nagyon furcsa, jobb, ha nem folytatod. Ha olyan valamivel kezdek belehúzni téged, ami egy fölösleges veszekedés, jobb, ha elfordulsz tőle. Tehát nem érdemes belemenni a utcába, amikben az ember kátyúba kerül, igaz?
Igaz.
Tehát világos, ez egy nagyon... Tehát itt az Éva sajnos elítenkedte. Na, de az Ádám se ártatlan. Hát hogy lesz Ádám, akkor abból vesz, amit az Éva neki kínál. Nem lett volna annyi esze és becsülete, hogy leállítsa az Évát? Akkor nem lenne semmi baj, ugye? Akkor meg lehet volna a dolgot menteni. Az Ádámnak ez a kényelmi, vagy megalkuvása, vagy mit tudom én, hamis szeretete, vagy hamis kedvezni akarása, hogy ez egy szintén nagyon súlyos dolog, ugye? Tehát itt ugye miért nem támogatja az feleségét, az Évát? Miért hagyja rá azt, ami rossz, ugye? Tehát egy felelőtlen dolog. Világos ez?
Igen.
Mind a kettőnek bőven megvan az adóssága, ugye? Na, olvassuk tovább.
Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mesztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált.
Hát ez megint meglázó, az az alkonyatai nappali szellő az olyan finom, az Isten mondja a pápa gyöngéd, és nem villámokat sújt rögtön rájuk, de azért lelepezi a bűnt. Ugye nagyon szép ez a kép, hogy Isten, és ők meg elbújnak az Isten, akik eddig a jóban voltak, és beszélgettek vele, elbújnak. Ez a gyereket nem tudjuk, hogy hol van, mert kisgyerek is elhagyott, valami rosszat tesz, vigyázni kell, ha a gyereknek van anyuka hangját. Igaz? Anyuka biztos szólt mindig, amikor a kis testvéred ugye eltűnt. Igaz? Vigyázni kell rá, mert akkor valami turpiságban van, vagy csinál. Tehát ugye, amikor az ember bujdosik, az nem lesz jó, hogy Isten előtt, a jóval szembe bujdokol, ugye? Ez egy mentegetőzés, ugye, egy menekülés. Az is világos, hogy mennyiék a szemük, most már ösztönösen gondolkodnak, nem tudják egymást osztatlan szeretettel szeretni, tisztelettel, méltósággal, hanem már önző módon kell kihasználni, ugye? Ennek a jele, ez a bizonyos, ugye, és akkor igyekeznek egy ilyen függékből, függel a levegből egy ilyen kötény csinálni, ugye? Világos ez. Nagyon szemléletes ez, nagyon, nagyon képszerű, nagyon beszédes. Menjünk tovább.
Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt. Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. De ő így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mesztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt. Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért
hát nagyon tettem. Szomorú dolog ez, hogy alig várta, hogy legyen egy támasz a ívában, a feleségében, az asszonyban, és akkor most Istennek oda vágja, hogy hát te adtad nekem azt, aki engem lépre csalt, ugye? Nagyon csúnya beszéd, nagyon. Ez a bűnös ember, ez a vagdalkozása, nagyon csúnya. És Ádám is ugye hát, az Úristen milyen finoman vezeti rá, hogy hát miért bújtuk, azt mindent átláttam, mindent láttok, ilyen mindent. Nyilvánvaló, elállod magadat. Te nem menekülni próbálsz, de ügyetlen vagy, nem tud megoldani, mert olyat tette, hogy nem tud jóvá tenni. Kiúszod a tájgát a falból, rád a fal, nem tud visszatenni, ugye? Kinyitod a palaszkot, és kiszabadult a gőz vagy a gáz, és nem tud visszatenni. Ugye, tehát ez a tragédiája a bűnnek, hogy nem lehet jóvá tenni. Az embert felülmúló kárt következik. Jó, mehetünk tovább.
Az Úristen megkérdezte az asszonyt. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó vezetett félre, azért tettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.
Na hát ez meghökkentő egy dolog, már múlkor próbáltuk ezt pezzegetni, de most eredeti helyén olvassuk. Hát itt miről van szó? Kin kezdi az Isten a számonkérést? A kígyón. Tehát a kártevőn, a gonoszon, akik tényleg gyűlölni kell, mert a sátán az Isten lázat. Tehát itt nincs megegyezés, nincs alkudozás, mert ő egyszer mindenkor ellen Istennek. Egy ember az mindig meg tud térni, vagy tud valamit jóvá tenni. Sátán nem is akar, megállod a gonoszságába. És akkor Isten őt megátkozza, ugye az embert nem átkozza meg, csak kígyóz, a gonosz, ugye? Igen. Értitek? Viszont van egy hatalmas tény, hogy mondtuk már múlkor ezt, ez az utolsó mondat, ez ellenkezésről szóló mondat, hogy ez az első...
Bűn.
Nem, az első bűnnek, amely a alkalmából egy első ígéret, hogy... Hát, hogy ellenség... Ki az az asszony, az Éva? Ki az ő utódja?
Mária.
Mária, Szűz Mária. És ki az utódnak a leszármazottja?
Jézus Krisztus.
Hát akkor ellenség lesz a Szátán és a Jézus Krisztus között. Van is, igaz?
Igen.
Föltö maximálisan. És kereszthalál is, ez bizonyítja, hogy... És a föltámasra pláne, hogy nem lehet legyőzni őt ugye a gonoszsággal. Ugye az bizonyítja ezt a föltámadását. Tehát látjuk ebből nagyon világosan, hogy ez egy... Első örömírm, hogy mondtuk, proto-evangélium, görög szóval, proto-evangélium, mondjátok csak?
Proto-evangélium.
Ez egy ilyen görög szó, vagyis magyarul az első örömhír. A azért hagyjuk, hogy ránk hason, hogy a szívünk jájusson, hogy milyen kedves Isten, hogy akkor, mikor igazán megsértettük őt nagyon durván, minden jósága ellenére megsértettük, akkor ő most nem vagdalkozik, nem villámokat sújt bennünket, nem töröl a föld színéről, hanem egy megoldást ígér. Saját kontójára, hogy most saját számeltet, saját fiát adja majd értünk, hogy ilyen emberi nyelven fejezem ki magam, tehát nagyon-nagyon nagyot ígér. Ugye világos, elég világos az a beszéd. Gondold meg, hogy ez egy ősi tudás volt, ugye, mert ezt nem Jézus Krisztus mondta először, ez már akkoriban már bőven ismert volt. Aki akarta, tudhatta, hogy itt van. És a zsidóság várta és majd napig is a messiást. Ugye, tehát volt egy ilyen sejtés, vagy egy ilyen tudás, egy ilyen hívő látás, hogy egyszer az Úristen valahol nagyot fogna rajtunk segíteni, vagy megoldja az embernek a tragédiáját. Jó, akkor tovább olvashatjuk.
Az asszonyhoz pedig így szólt. Megsokasítom terhességet, kínjait, fájdalmak közepette szülött gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
Hát ugye ez valóban anyukádat megnézed azért, amikor papa fáradt, édesapa fáradt, jön haza, és nagyon követelőzik, akkor az nem a nagyon jó állapot, ugye? Sajnos nem mindig vagyunk olyan finomak a feleséghez, asszonyhoz, mint szeretnénk, ugye? Mi is eltük anyukával a bánásmódot, ugye van, amikor kamaszkodunk, és kicsit szemtelenek vagyunk. Tehát világos, hogy ugye az asszonyok se könnyű a sorsa. Ugye hát vannak, mint a nagyon kedves, ugye ez a Mola nevű hölgy, aki az életét adta a gyermekének, megszülessen, inkább ő halt meg, ugye nagyon szép az, hogy egy asszony mi minden tesz a gyermekért, most a Szemvesz film az egész világot bejárja, ugye nagyon büszkék vagyunk arra, hogy végre vettük az orvos, méghozzá magyar számozású, aki az asszonyunk anyagot megmentette, tehát nem mese ez, hogy ugye a szülés és egy fájdalmas és veszélyes dolog, annak idején nagyon sok kisgyermek meghalt. Most már nem vigyázunk a koraszültekekről, gyűjtöttünk, hogy azokat jól gondozzák. Tehát ezek csupa valós dolog, tehát nem mesék és nem kitalálások, hanem az ember sorsában ezek vannak beleültetve, ezek a problémák. Folytassuk tovább.
Az embernek ezt mondta, mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta a táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell lenned. Arcod verítékével eszed kenyeredeket. Amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és porba térsz vissza.
Hát ez a félvenek szól, ugye, az a sziszifuszi munka kemény, ugye, agrármunka, mezőgazdaság nagyon kemény, gyári munka nem könnyebb, ugye az se egy könnyű dolog. Az embernek ugye dolgozni, alkotni, az fáradtságos. Elfáradunk benne, meg nagyon kell, hogy ne is megsebesünk, legyen balesetünk, stb. Tehát az életben tele van veszélye és küzdelemmel, hát ezt vállalni kell, és ugye megmondja ez a teológia hittanilag, hogy milyen ennek az értelme, hogy ez nem egy, tehát hogy az ember könnyelműség, lazasságával összefüggésben a munka nem mindig öröm. De persze szabad azért küzdeni, szívesen tanulni, szívesen dolgozzál, szívesen alkoz, ugye, tehát nem kell okvetlen kár, vagy nehéz legyen, vagy kínos legyen, tehát nagyon sokszor azzá válik, ugye, ezt megmagyarázza ez a szentírási hely, ugye, világos. Menjünk tovább.
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Az Úristen pedig bőrből ruhát készítette az embernek, és feleségének, és felöltöztette őket.
Ha milyen kedves, milyen végtelen figyelmes, ugye szép gesztus, Isten felöltöztet. Ugye, milyen jót, ilyen irgalmasság cserélt, hogy a éhezőknek ennél szólnak innadni, ruhátlanokat felruházni. Isten maga ugye ilyen jótékony szerepben szerepel itt. Tehát látjuk, hogy Istennek nem utálja a bűnös embert, hanem sajnálja, és akkor neki meg akar bocsánat, hogy az ember kéri. Igen.
Azután így szólt az Úristen. Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat, de nem fogja kinyújtani a kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen. Ezért az Úristen eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert elűzte az Éden kertjétől, keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az életfájához vezető utat.
Babilonban kerubnak nevezték ezeket az kapuőröket, amik ugye felfeje vezet, igazi kapuőrként ott álltak a kapuba. Tehát megint egy ottani helyi képet használ fel a Szentírás, hogy megértesse velünk, hogy valahol határ van, ugye valahol nem lehet tovább menni. Hogyha ezt a kertből tehát nem tudunk megbecsülni, akkor sajnos ezt elveszítettük. Azért ebben hányszor van ilyen, hogy a határokat be kell tartani. Amikor téged ilyen fiatal, felnőtt, serdülő korodban nagyon sok küzdelem árán is próbálsz felnőttebb lenni, néha megállítanak, azt mondják, hogy ideig és ne tovább, mint a kisgyerek meg azért életét mentsük, ne, hogy belefulladjon a vízbe, vagy valami fölgyújtsa a lakást. Amikor határokat szabunk, akkor ezzel az embert segítjük, mert ugye nem jelvannak a védőkorlátok a szerpentinek, ugye, kanyarokba. Tehát azért az nem korlátozás, nem valami ellenséges dolog, hanem támasz arra, hogy az ember talál meg, hogy hol van út, és hol nincs már út. Az ember tudja, hogy hol van az út, és hol van a szakadék. Ugye Horvátban vannak ilyen írtó merész utak. Nagyon fontos, hogy az ember betartsa a közlekedési rendet, és csak átvitétel mondom, az értnek a rendjét. Tehát nem vagyunk úgy van. Önkényesek nem lehetünk, hogy korlátlanul kényünk, kedvünk szerint tegyünk valamit. Erre titeket nagyon kell kérni, hogy figyeljetek rá, mert vadásznak rátok arra, hogy mindig valami wellness, mindig igyál, egyél valamit, mindig valamit chipset, mindig valami lőrét, igyál valami édességet. Nem egészséges, elhisztatok, és akkor nagyon rossz a túlsős embernek. Tehát vigyázzunk, az embert ne lehessen rávenni. Ugye? Világos. Tehát én nagyon kérem, hogy erre figyeljetek, ne vegyétek bántásnak, hogyha jelezzük, hogy itt a határ. Hát a Jóistennek mi, aki jelezte ezzel a mostani olvasott szakasszal ezt, hogy bizony határok vannak. És nem valami kidobás, valami durva eltaszítás, hiszen ő adja a ruhát is az embernek. Csak ugye azért mégiscsak küzdelme, és nem örökké egy paradicsom még ezen a földön. Ugye hiába akartak a földi paradicsomot csinálni ezelőtt, ugye jó néhány évvel, 2017 óta, abból bizony nem lett paradicsom. Tehát az Isten országa, az örök élet az, ami végtelen, lakodalmas boldogság, ezen földön azért megvan a küzdelem. Ne sértődjünk meg miatta, de úgyis rengeteg ajándék is van benne. Isten figyelmessége. Hát köszönjük szépen, akkor ezt most átvettük. Van-e valami kérdéstek erre? Vagy tudtok-e mondani olyasmit, hogy valaki egy bűn és bűnhődés, ugye nem csak a Dostoyevszky regényre gondolok, de ahol észrevetted, hogy bizony, ha valaki hibázik, akkor azt jóvá kell tenni. Nem kell magad példát mondani, csak ha tudsz valamilyen, hogy hol tanultad meg, hogy azért vannak határok. Hol jutottál oda, hogy bizony egy bűnt jóvá kell tenni. Jó a kérdés?
Igen.
Tetszik ez? Hát akkor kicsit vegyük át, mert ez mondom nem magában egy szép mese történet, hanem ez a valóságnak egy nagyon kemény leírása, nagyon pontos leírása, és nagyon reménykeltő leírása van az első evangélium benne. Hát ha tudtok valami ilyen példát mondani, akkor megköszönöm. Igen? De figyelmes vagy, igen, látom, igazi tudomások, tehát ne kölgjön bele, igen. Tessék.
Szerintem, ahogy az ember halad előre az életben, szerintem úgy edződik meg őt ért sérelmek.
Elviselésében, megbocsátásában. Igen, hát ugye az ember tulajdonképpen erkölcsileg nevelődik, fejlődik, ugye? Kisgyerek még a szüleiknek az erkölcsi rendjéhez igazodik, ugye? Önkéntelen is. Neki az ember maga is sajátjává teszi. Azt mondják, hogy beviszem magamba, interiorizálom magamba, beviszem azt a rendet, amit nekem rakon szemesen elém adtak, vagy például megmutattak, ugye? De az embernek vagy ezt el kell tudni vállalni.
Szerintem egy olyan ember is, akinek nincsen senkije, hogyha és hogy csak úgy létrejött, hogyha létezne ilyen ember,
igen,
még ő is valamilyen irányba el tudna. Igen. Erkölcsileg menni.
Igen. Tehát, de jót mondasz, de az úgy bennünk van, hogy a 10 parancsolat, hogyha nem is tanítottak rá, egy normális ember ezt valahol érzi. Tehát valóban így van. Ősi népeknél látjuk, hogy néha milyen szigorú erkölcsöket követnek. Hát amennyire ezt meg tudták találni. Igen. Na és neked van-e valamilyen jó példád esetleg erre? Hogy amikor láttál valakit, aki valamit jóvá tett, vagy rájött arra, hogy mit tudom, hogy itt meg kell állni?
Hát én nagyon régóta nézek már autóversenyeket, és ott is bármikor esetleges balesetnél minden pilóta egyből rossz véleménnyel van a másikról, mert hirtelen őt hibáztatja, de aztán később rájönnek, hogy valamit ő nem csinált jól, és utána bocsánatot kérnek egymástól.
Nagyon jó a példa, nagyon jó, igen. Nem ellenség a focista se a pályán, a másik csapat focistájával. Igen, ez nagyon lényeges, hogy azért a játék vagy a versenyzés az nem késre megy, nem vérre megy, hanem hát egy játékos összemérés, egy küzdelem, amit lefolytatunk, de nem egymás ellen küzdünk, ugye? Nagyon helyes. Egymással küzdünk, de nem egymás kárára küzdünk, hanem hogy hát kiderül, hogy mire vagyunk képesek, igen. Edződünk is ezáltal. Neked látom mondani valami, Judit?
Hát kicsit hasonló a véleményem a fiúkéhoz. Ugye lehet, hogy van egy olyan döntés, vagy egy valaki által rád erőszakolt dolog, tehát nem kifizette rá erőszakolt, hanem hogy kérésnek eleget
Igen,
ami lehet, hogy abban a pillanatban nem a világ legjobb döntése. Most például tanulás helyett más elfoglaltságot választani, és mondjuk valaki mondja neked, hogy ezt azért nem így kellene beosztani az időt, és akkor ő meg kénytelen kereten elfogadja, és hogyha mondjuk meg másnap dolgozatot írnak abból, amit tanult, és ez a dolgozat jól sikerült, mivel tanult rá, akkor nem volt felesleges idő egyrészt, másrészt meg megérte arra másikra hallgatni.
Örülök, hogy pozitív példát mondasz, hogy lehet valamit jól felfogni, vagy jóra fordítani. Köszönjük szépen! Reményt is keltettél bennünk. Elmond, neked van-e valami témát?
Szerintem, amit például óvodában egy óriási bűnnek láttál, amit a másik csinált, az lehet, hogy az valószínűleg évek múlva már simán elesik lesz felette, és már eszedbe se fog jutni, de például lehet, hogy amit 5 évesen úgy gondoltál, hogy nem akkora nagy hiba, az nagykorodra kifoghatni, és rájössz, hogy igenis nagy bűn, és ez a...
Nagyon igazat mondsz, ezt szokták mondani, hogy nem... A bűnök nem milyen színük, szaguk van, nem, lehet, hogy egyáltalán nem földön, és mégis nagyon gonosz, mondjuk egy gyűlölködés, egy elítélés, ugye, egy rossz kívánság, rossz akarat, és lehet, hogy valami igazán nagyon érzelmileg átész, mert a busz hirtelen féked, és tűnsor, akkor cikkből rávérte a másik a lábára, ugye akkor visítasz, és sajt, de ne, jaj, nem akartam, és ez igazán nem bűnöd, mert kapaszkodtál, csak olyan hirtelen volt a fékezés, és ezt nem tudod kivédeni. Tehát ugye nem mindig az érzelmi reagálásunk arányos a bűnöknek a súlya. Vannak szinten szaktalan, de nagyon gonosz bűnök is, ugye? Jó, nagyon jó. Ez jó, csoda jó munkat, mire mondtatok, igen. Hát akkor most jussunk oda tovább, menjünk tovább oda, hogy ez a valóság hogyan valósul meg, ez a tény, ez a bűn elkövetés, és mit ezzel kezdeni, hogyan beszél ebben az új szövetség. Tavaly ezt folytva csináltuk, először vettük a 15. fejezet, mindig irgalmas Lukásnál, aki szereti a megbocsátást, az örömöt jelezni és elősegíteni, de most próbáljuk meg ezt megtenni, hogy milyen kimenete lehet egy bűn elkövetésének, hogyan lehet azt jóvá tenni. Hát akkor mire gondolok én, melyik történet lesz most, amit előszedünk, hol van az úgy, a legszebb történet arról, hogy hogyan lehet bocsánatot kérni. Kinek jut eszébe?
A tékozó fiú,
igaz? Tehát most ezzel nézzük meg, jó összeálltjuk, amit eddig hallottunk, mert ez egy megoldás. Érdekes, hogy fejezetben 3 ilyen történet van, Emma vedd az első, légy szíves, ezt a gyerekek nagyon szeretik. Igen?
Az elveszett bárány. A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez bűnösökkel áll szóba, sőt, eszik is velük, mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet. Ha közületek valakinek van 100 juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja ott a pusztában a 99-et, hogy keresse az egy elvesztett, amíg meg nem találja. Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasért vele, összehívja barátait és szomszédait. Örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam elveszett bárányomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.
Nagyon szeretek, hogy elkezd a példabeszéd, mert minden gyerek szeretne elveszett lenni, vagy elveszett örül, hogyha megtalálják. Mit mond róla egy ilyen kis komment, egy kis ilyen tanítás erről, hogyan értsük ezt a történetet?
Az írástudók és a farizeusok mélyen lenézték a bűnös embert. Úgy gondolták, hogy akire egy bűnös ember árnyéka ráesik, maga is bűnössé válik. Jézus bármennyire is idegen volt tőle a bűn, és el is ítélte, a bűnös embert nem nézte le, nem vetette meg, azzal, hogy egy asztalhoz ült velük, és együtt étkezett. Egy közösséget is vállalt velük. Ezzel a közösséggel éppen a bűnt valló megszabadulás útját mutatta meg, és ajánlotta föl nekik. Ezért aztán azt említették, hogy lenézték Jézust, és magát is emiatt bűnösnek tartották. Jézus ebben a fejezetben megindokolja magatartását, és Istent is úgy mutatja be, mint az irgalmas atyát. Az első két példabeszéd témájában egyforma.
A másikat még nem olvassuk, olvassuk gyorsan a másikat, négyszer, és utána fejezzük azt be. Tehát itt van a második, az elveszett drachma. Igen. Megvan?
Megvan.
Igen, tessék.
Az elveszett drachma. Vagy ha egy asszonynak van 10 drachmája, és egyet elveszít, nem nyújt-e világot, nem sepri-e ki házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálja, összehívja barátnőit és a szomszédasszonyokat. Örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam az elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is így épp így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.
Na akkor, Judit, légy, akkor most folytasd tovább, hogy akkor ezt úgy értelmezzük, ezt a két példabeszédet, az elveszett bálányt, meg az elveszett drachmáit.
Az első két példabeszéd témájában egyforma. Az első egy pásztor életének, a második egy háziasszony életének egy-egy jelenetét idézi fel. Mindkettőben az illetőnek súlyosan érintő veszteségről van szó. Egy elveszett bárány, illetve egy elveszett pénzdarab nem csak bosszúságot jelent, hanem külön fáradtságot és természetesen kárt is. Fontos mozzanat, hogy mindkettő szenvedő alany mindent megtesz azért, hogy a veszteséget legyőzze, a bárányt és a pénzt megtalálja. Hasonló a siker fölött érzett öröm is. Jézus halatlan örömmel érzékelteti, hogy a bűn nem végez, Isten megtesz mindent, hogy a bűnösre rátaláljon. A bárány kereső pásztor és a pénzkereső asszony is egyaránt Isten képe. A földi világban megvetett bűnösök megtérvén az isteni világ örömeivé válhatnak.
Tehát most ez egész előkészülő két példabeszéd volt a cégozófű történetéhez. Lukács, aki nagyon irgalmas lelkületű, arról győzően Isten végten irgalmas, szereti, hogyha megtalálható legyen az, ami elveszett. Itt most még nem bűnös elveszésről van szó, nem károkozásról, vagy rossz akaratról, hanem csak emberi szerencsétlenség. Isten lehajol az elesett emberhez. Ez a két bűzés, mert előtt olvassuk el a tégozófű történetét. Ádám, ezt neked adjuk, jó? Észes, nézd meg, és akkor ez a csattanója az egének, igen. Itt azonban igazán bűnről van szó.
A tékozlófúi. Majd így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt az apjához. Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg éjjel halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz, és megvallom. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevez, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglett, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába burult, és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzatok egy gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.
Itt a vége? Nem. Folytasd tovább.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcsét, és apád levágta a hízlalt borjút, hogy egészségben előkerült. Felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérelte, de ő szemére vetette az apjának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg a parancsodat. És nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy egyet mulassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki a vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hízlalt borjút vágattál le neki. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied, és illet vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcsét halott volt, és életre kelt, elveszett, és megkerült.
Ti ezt már hallottátok?
Igen.
Igen. Igen.
Mikor, mennyire hatott ez meg eddig? Volt-e valami élményed ezek, hogy jobban elgondolkodtál, vagy csak éppen tudod a történetet? Hogy van ez benne, látok? Hatott ez látok, és eszembe jutott-e valamikor, amikor valami rossz dolog történt, vagy amikor nehéz volt bocsánat kérni?
Hát én csak éppen tudtam a történetet.
Te csak éppen tudtad, te?
Én se tudtam sokkal többet.
Igen, de ez már nagyon megható volt hallgatni, vagy olvasni?
Igen.
Igen, igen.
Igen.
Te neked nagyon ismerősen van?
Ismerős, igen.
És már elgondolkodtál rajta?
Igen.
Cseket, igen, milyen érdez szívedbe is? Igen. Segített már neked egy Szent Jónásnál például?
Igen.
Szóval te akkor nagyon milyen megragadtad. Na hát a lányoknak ez a ráharapó figyelmessége, hogy rögtön ráérezsz, hogy miről van szó. Örülök, és te, Judit, hogy vagy vele ez?
Hát igazából a történetet abból a szempontból ismertem meg jobban, ugye a mondani valóját.
Igen.
A mondani valója vált számomra kis egyértelműbbé. Mivel szerintem, hogyha vétkezünk valamit, akkor igen, ugyanúgy van megbocsátási lehetőség.
Igen, tehát az Isten olyan irgalmas, hogy semmi nem reménytelen, mindig lehet bocsánat kérni tőle. Tehát óriási biztos van. A protoevangélium, az első igazság, első örömhirdetés, az ismételten ismétlődik, mindig alkalmazható, mindig Isten mindig, amit egyszer fölkelt máskor, és megteszi. Az, hogy itt két fiú van neked, ez föltűnt-e eddig, vagy még most hallod először, hogy két fiúról van szó, nem csak a tékozó fiúról, hanem eléggé furcsán tékozó bátyáról. Ezt tudtad, vagy nem?
Hát, tudtam.
Hogy igen, hallottad, de nem gondolkodtál még sokat róla.
Nem gondolkodtam.
És te már megoldottad, hogy miért van ez a két fiú?
Még nem.
Gergely, nem?
Még nem.
Neked mi a véleményed?
Hát, igazából...
Fura, hogy van két fiú, ugye? Érdekes módon, másik se egy gondolatlan, egy ártatlan firma, ott is van valami gondolkodni való.
Hát, szerintem a történet leginkább azt sugározza, hogy a tékozló fiú, és akkor az utolsó mondatokban kerül ismét előtérbe a második fiú. Szerintem ugye a vége fele döbben rá az ember, hogy amúgy kettő.
Van lezárás a tűmét a másik fiú, ami lett? Nincs. Hát. Nyitva van, ugye, Emma?
Igen.
Te már figyelted, hogy két fiúról van itt szó?
Igen.
Akkor örök. Hát akkor maradjunk házi fel, hogy legközelebbig tanakodjak ezen. Óriási irodalma van, rengeteg nagy ember írt el elmélkedést, és igazán nagyon célos szándéka volt, hogy ezt elmondta nekünk. Akkor maradjon ez nyitva, ez a kérdés, mert maga töltés nyitva van, de ennek nincsen vége, de amivel elkezdjük az ősbűn, és ez a jelen helyzet, hogy összefüggnek egymással. És ez olyan modell, olyan minta, ami mindenkor segít jól gondolkodni és gyógyulást keresni. Jó? Kívánom mindenkinek a nagy lelki békét és nagy benső örömet abba, hogy Isten mindig irgalmas hozzánk. Misericordias Domini in eternum cantabo, misericordiam Domini in eternum cantabo. Isten irgalmát mindig énekem. Misericordias Domini in eternum cantabo. Jó van?
Igen.
Igen.
Sok áldozatot elköszönünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenörökké. Amen.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.